Mátra Füred. Június 26. szombat reggel 10 óra és július 12. hétfő 8 óra között nyaraltunk hármasban a Mátrában. Természetesen mások is jelen voltak, de ők nem tartoznak a családhoz. Az üdülés előtti és utáni közvetlen órákat utazással töltöttük. Mátra Füredre menet a kocsiban, legtöbbször amit mond, kérdő mondat hangzott el, ugyanis rábíztuk magunkat ismeretlen úton a GPS-re, ami olyan halkan dumált, hogy én bár hegyeztem füleimet, csak néha hallottam. Túllépted a sebességet. Ezen kívül, amikor befordultunk a panzió utcájába, közölte: megérkeztél a célba. Ehhez képest egy hosszú, zárt kerítésnél haladtunk éppen. Viszont kétségtelen, vagy 100 méter után volt egy nyílás rajta, amit ténylegesen célként definiálandó. Ember viszont sehol. Még egy szál se. Miután begördültünk az udvarra, hangot is adtam nem tetszésemnek, de a főnökasszony, anyakönyvezet nevén Rózsika, közölte: élénk a fantáziám. Kétségtelen, de olyan jó volt abban reménykedni, hogy fiatal lányok sorai között vonulunk be az objektumba. Ehelyett kikászálottunk a Renault-ból, és hárman összekapaszkodva nyomultunk be az épületbe. Gyöngyi kezdeményezésére mindhárman udvariasan köszöntünk, és csodák csodájára egy fiatal hölgy fogadta üdvözlésünket, majd egyből rátért a lényegre: töltsék ki a bejelentő lapokat. Én a precízen gondolkodó járattam az agyamat. Addig világos, mivel ketten nem látunk, Gyöngyike fogja kitölteni mindhármunk helyett. Elvégre is a nyomtatvány nem unikum. Azt mi is ki tudjuk tölteni bátran. Na de milyen sorrendben jelentkezzünk be a panzióba? Az ugyanis nem mindegy. Lehet nagyság szerint, kor szerint, esetleg az udvariaság szabályait figyelembe véve, előbb a két hölgy, én maradok utoljára. Végül is ráérek két hétig, hiába olyan fontos a hölgynek. Annyira belemerültem a latolgatásba, elsőre nem is hallottam, hogy a kisasszony a nevem után érdeklődik. Elrebegtem, miután oldalba bögtek a családtagok. Vég Miki. Szerencsére végszóra megérkezett valahonnan a nagyfőnök. Nevezzük inkább Istvánnak, hiszen legalább annyira István, mint nagyfőnök a szimpatikus szállásadónk. Üdvözöltük egymást, miközben sorra testi kapcsolatot létesítettünk vele készfogás formájában. Kiosztotta a beosztottnak: Lilla, add oda a bejelentő lapokat. Ráérnek kitölteni fenn az apartmanban is. Előbb ismerkedjenek meg a szobákkal. Lilla nem tiltakozott, nekünk pedig cseppet sem volt ellenünkre az ötlet. Megmásztuk a két emeletet. 6 sor falépcső, és minden sorban más a fokok száma. Így azután hiába számoltam meg először, gondolva a jövőre, mire felértünk, kificcent a buksimból. Az apartman tágas. Nagy tisztaság fogadott bennünket, valamint minden ágyon egy marcipán szívecske. Üdvözöltem a tisztaságot és rendet, mint újdonsült ismerőst. Ugyanis sok éve járunk nyaralni más üdülőkbe, de tisztasággal és renddel eddig nem sikerült találkoznunk. Ilyen is lehetséges a pénzünkért? Le a kalapot a panzió személyzete előtt. Mivel kalapom nincs, soha nem is volt, azért a kezemet a helyéhez emeltem, és saját buksimat simogatta meg, hiszen az én érdemem is, hogy ilyen helyet találtunk a netem. Gyöngyike úgy döntött, majd mi ketten minden cuccot felhordunk a degeszre pakolt autóból, az anyukája pedig próbál mindent elpakolni a megfelelő helyre. Gyöngyike, az én koromban az ilyen hirtelen hangulatváltozások árthatnak az egészségemnek. Örömteli buksi simogatás, majd rögtön cipekedés. Megmondom őszintén, ez rám rossz hatással van. Miután ő is megmondta rólam a véleményét, elindultunk le a parkoló irányába. Először két hatalmas táskát vittem, amiknek nem csak súlya, de kiterjedése is tekintélyes volt. Kétségtelen, Gyöngyike se kímélte magát. Így hát felcuccoltunk az első fordulóra egymás után, mi ketten, libasorban. Vajon hány ember szükségeltetik minimálisan ahhoz, hogy libasornak lehessen definiálni a dolgot? Benn az épületben, a lépcsősor legalsó fokánál, mondjuk úgy, hogy malőr történt. Akkor még nem tudtam. Az első lépcsőfok legalább kétszer olyan magas, mint a többi. Megbotlottam, a két táskát lendületből feldobtam a második fokra, és megtámaszkodtam rajtuk, miközben térdeltem az első fokon. Na, ekkor mellettem kedvesen megkérdezte a már említett lilla kisasszony, hogy segíthet-e. De ciki. Én, a nagy meleg, gyakorlatilag pihenek a lépcsőn. Gyöngyike persze pár fokkal feljebb járt előttem, miközben a gyengébb nem egyik képviselője akar rajtam segíteni. Kínomban elvigyorodtam, és közöltem Lillával. Semmi gond, új terepen mindig négy kézláb szoktam tájékozódni. Gyöngyike persze nevetett, hiszen ismeri a humoromat, csak később derült ki, Lilla mosolygásnál tovább nem mert jutni. Az igazság, ha az ember egészségesen viszonyul az állapotához, akkor az ilyen szituációkon kénytelen nevetni. Úgymond benne van a pakliban. Feltápászkodtam pedig, bizisten jól esett volna pihenni. Mentem fel a két méretessel kezeimben, az egyenletlen fokszámú és méretű lépcsősorokon. Időközönként a táskák meglódultak előre. Mondtam is Gyöngyikének. Figyeld, ezek tudják az utat. Akkor tedd le őket, ne fárasszad magadat. A továbbiakban fogyó szusszal vagy tízszer fordulva mindent felcipeltünk. 11 órára abszolváltuk a feladatot, a hölgyek elém tárták döntésüket, elmennek vásárolni, mivel hogy ennivalót nem hoztunk magunkkal. 3 óra alatt megjárták az utat autóval, és közölték, azért siettek, mert 14 órakor kezdődött a Forma 1 időmérőedzés, ezt meg akarták nézni. Tudtam, persze, hogy tudtam, nincs az épületben internet. Ez azonban cseppet sem gátolt azon elhatározásunkban, hogy vigyünk laptopot. Úgy gondoltam, valahol a környéken csak van vezeték nélküli hálózat, és mivel a második emeleten lakunk, sikerül megcsípnem. 3 napja nyaraltunk, amikor úgy döntöttem, végére járok a dolognak. A 2/3 elment sétálni, én pedig beízítottam a számítógépet. Az asztalon közölte, hogy nincs elérhető hálózat. Na, majd felállok a székre laptoppal a kezemben, mert ott a magasban hátha lesz. Bálint barátom valamikor mesélt ilyenről. Neki is az új lakásban a szekrény tetején sikerült elcsípnie. Állok a székem, piszkosul billentyűzök, mikor is kopognak. Ildikó, a szobaasszony jött olyan szándékkal, hogy takarít nálunk. Ez is új dolog, mert eddigi nyaralásaink során nem igen volt jellemző, hogy közben takarítottak volna. Ildikó kopog, én meg még a széken állva mondom, hogy tessék befáradni. Biztos voltam benne, úgyis kénytelen megvárni, még lecihelődök a székről, hiszen zárva van az ajtó. Tévedtem. Ildikó be, Miki le. A nappali közepén sikerült megismerkednünk. Vállamon a laptoppal alig ha volt számára szokványos szituáció, hogy egy alak elé ugrik a székről. A 2/3 ellentétben én meglehetősen egyszerűen étkeztem. Főtt étel számomra a szalonnás kolbászos hagymás rántotta volt. Az viszont elég sokszor. Nem szeretek éttermi dolgokat fogyasztani. A nyalánkság bezzeg jöhet. Sütemények, jégkrém meg csokoládé. Még az üdülés elején körülnéztünk, hol lehet a legolcsóbban fagylaltot vásárolni. 120 forint egységáron sikerült találnunk. Egy szálloda vagy panzió vagy akármi vendéglátó egységében. Bementünk, hogy a kinti meleget némileg kompenzáljuk. A helyiségben egy árvalélek sem volt. Várakoztunk, majd valahonnan előjött egy hölgy, akivel azonnal közöltük jövetelünk célját, hogy fagylaltot szeretnénk betáplálni magunkba. Kedvesen megérdeklődte, mik az igényeink. Ez eddig simán ment, de kiderítettük, ott a kerthelyiségben kívánjuk elfogyasztani, tehát pohárból. Erre elszaladt. Percekig vártuk, mire visszajött és hozott poharakat. Kényelmesen kiporciózta az adagokat, majd tanulva az addigi tapasztalatainkból közöltük, egyúttal fizetnénk is. Erre megint elszaladt, pulton hagyva a fagylalt kelyheket. Bevallom, mérges lettem, mert kinn megtűzött a nap. Féltem, hogy csoki fagyi helyett kakaót fogunk inni. De nem ám, mert a teremtő, vagy nem tudom ki, velünk volt, és nem hagyta a fagylaltot megolvadni. Jött egy másik hölgy, markában a bugyellárissal. Neki kifizettük a cuccost, aztán zsákmányainkkal kimentünk a kertbe. Levontuk a következtetést, ami nem biztos, hogy általánosan igaz. A hegyi ember nem egy ideges fajta. Budapesten ilyen kiszolgálás nem fordulhatna elő. Június 30-án reggel éppen befejeztem volna tojásos reggelimet, és dicsérő szavakra akartam nyitni a számat, amikor is a főnök asszony úgy ítélte, ideje feltállalni a számomra a fekete levest. Mikuli, szeretném, ha ma megmásznánk a metrát. Nem csak én, hanem ti is. Ezt nem értem. Én meg azt, hogy mi van ezen érthetetlen. Ja, beindult a fantáziám. Füleim torzjeleket észleltek. Azt hittem, a tápláló étek után második fogásként feltállalsz nekem egy Márta nevű csini babát. Élénk a fantáziád, Mikulikám. Tudod, hogy csak vicceltem, ahogy te is a hegymászással. De nem ám, mert kiderült, Rózsika és Gyönyike megtárgyalták a stratégiát. GPS izzítva. Kocsival irány Mátraháza, onnan a sípályán fel Kékestetőre lábbusszal. 20 évvel ezelőtt többször megtettük az utat, de hát azóta keményen beindult nálam a számítógépes korszak, amit ülve is lehet művelni. Mindegy, megadtam magamat a sorsnak, ha már ez van megírva a nagykönyvben. Mátrafüred, Mátraháza, kocsival pár perc. Igen ám, de a GPS be akart bolondítani bennünket. Mátraházán odairányított egy zárt kapuhoz, és közölte tovább egyenesen. Balra, jobbra nem engedett. Olyankor mondta, letértél az útról. Na mondom, kopogjunk be a kapun, hát ha valaki meghallja, mert a GPS nem hülye. Tuti, hogy át kell mennünk az objektum udvarán. A biztonsági őr azonban lebeszélt róla, és elirányított egy hűvös parkolóba. Végre, vagy sajnos, indulhatott a túra. Nyomultunk 600 métert felfelé. Valami Veronika rétnél közölte Gyöngyike, itt is van egy autóparkoló. Levegő után kapkodva kifejtettem azon véleményemet, ha eddig gurultunk volna, még fittek lennénk. Rózsika provokatívan megkérdezte. Miért lihegsz? Mert meredek. Ezek szerint neked teljesen mindegy, Mátra vagy Márta. Mindkét esetben meredsz, közben lihegsz. Igen, Mókuci, csak a kettő nem ugyanaz. Tudod, eszembe jut sok évvel ezelőtt az a vidám troli vezető, aki állt a megállóban, várta azt a hölgyutast, aki futott a troli után. A vezető meg bemondta a mikrofonba. Hölgyem, maga csak fusson, majd én lihegek. Természetesen csak vicceltem, hiszen, ha jól meggondolom, nem is ismerek egy Mártát sem egyben. Kettévágva igen, régi cimborám Kalmár Tamás. De hát a nevéből is ítélve ő más jellegű, mint egy Márta. Ami viszont nem vicc, igencsak jó volt megpihenni Kékesen a szanatórium kertjében egy padon. Gyöngyike meg fotózgatta a mókusokat. Lefelé gyaloglás helyett a buszt választottuk. A túrával felturbozott hegyi levegő megtette hatását. Éjjel úgy aludtam, mint ama szörme külsejű téli kelme. Ezt sem értem, miért alszik a bunda, és miért van mindig ébren a téli kabát. Bár meg lehet, az is alszik, csak ő diszkriminálva van a bundával szemben. Éjjel 3 óra magasságában rázásra ébredtem, noha nem dugtam ujjamat a konnektorba. Mikuli, ébredj, muzsikál a telefonod. Jaj, Mókuci, az a Gyöngyi telefonja. Nem hallod zenész füleiddel, hogy a círmos cicát játsza? De hallom. Akkor pattannyál, mint a nikkelból, ha vedd fel. Pattanás helyett tápászkodtam, majd mielőtt a nappali legtávolabbi sarkában rátaláltam a mobilomra, előbb felrúgtam egy széket. Üdülőben az éjszaka közepén hatásos. Tessék, itt vagyok. Itt meg a farkas, a nagyobbik. Tudod, az öcsémnek a bátyja. Kikövetkeztettem a mély hangodból, hogy csak farkas lehetsz. Mi van, aludtál már?
Aludtam már.
Mondjuk úgy, hogy még aludtam. Mondta Böbe, amikor vitt haza benneteket, a kocsiban kókat voltál.
Ilyet mondott a Böbe.
Na, várjál csak, tulajdonképpen ki ő?
Annyira nem vagy berúgva, hogy ne tudjad. Egész este őt ölelgetted.
Nem ismerek magamra.
Mit mondott az a Böbe, jó volt neki?
Ahogy láttam, mindketten élveztétek a dolgot.
Kétségtelen, én élveztem, hogy leértünk a hegyről. Most pedig sikerült teljesen felébrednem.
Áruld már el, ki az a Böbe.
Vagy nem bánnám, ha legalább azt tudnám, te ki vagy.
Te vagy ki. Én ugyanis csak alkoholmentes sört ittam.
Nem állítottam, hogy ki vagy, hanem kérdeztem.
Úgy kezdtem, a kis farkasnak vagyok a tesója.
Én meg Miki vagyok.
Akkor bocsika, téves kapcsolás. Én ugyanis a haveromat akartam hívni.
Ki az a hülye, aki éjszaka telefonál?
Fogalmam sincs, csak az derült ki, hogy nagy farkas.
3:45 van.
Mi lenne, ha főznék kávét, aztán sakkoznánk egy jót, ha már felébresztett ez a Birka?
Mókuci, biztos vagy benne, hogy éjjel 3:45-kor boldogok lesznek az üdülőtársak?
Ha arra nem ébredtek fel, hogy felborítottál egy széket, akkor a kávéfőzés sem fogja zavarni őket.
Igaza volt, ahogy mindig igaza szokott lenni velem szemben.
Ugyanis kávékészítés közben a húsvágó deszka is leesett a földre a konyha szekrényről. Ennek ellenére reggel nem kötötték fel nekünk az útilaput. Miután Gyöngyikének is megvirrat július első napja, rövid félórás kávézgatása után nekiálltak anyukájával egyetemben reggelizni. Megadják a módját. Ők ugyanis nem esznek, hanem eszegetnek. Nyaraláson nem gond, de tanév közben is így indul minden reggel. Ők eszegetnek és beszélgetnek, az izgága Miki meg a csutka haját tépi. Én ugyanis az a típus vagyok, gyere cipó, hambe kaplak. Még szerencse, hogy időben jelentettem be, ma fel kéne kutatni a borpincéket.
Pipázzál, Miki, addig sem sürgetsz bennünket, mondta valamelyikük.
A személy lényegtelen, mert véleményük ritkán különbözik. Még nem volt dél, amikor ketten kocsiba ültünk, és elindultunk Farkasmá irányába. Azt mondták, ott sorban vannak a borpincék.
Tényleg voltak, csak az út volt pocsék.
Gyöngyike azt mondta, nem kéne megállni rögtön az elsőnél, mert ott hát, ha nincs olyan bor, amilyet én szeretek.
Döcögtünk tovább.
Jé, képzeld el, most szaladt át előttünk egy őzike. Befutott az erdőbe.
Gyöngyike, az nem lehetett őzike, az biztos, hogy kutya volt.
Nem vagyok én vak, mondom, hogy őzike.
Szarva volt?
Ne beszéljél csúnyán, különben meg rossz poén, mert mondtam, hogy futott be az erdőbe.
Jól van, tudom, hogy a Bambinak agancsa szokott lenni.
Jó lenne, ha kiszemelnél egy pincét, és megállnánk, mert tengelytörés lesz a vége.
Megálltunk.
Méghozzá kibetonozott parkolóban a szőlőhegyen. Vittük a kis pillepalackiainkat. A fickó meg nyomult velünk szemben kifelé a pincéből, és közölte, nem árul bort. Menjünk ide, vagy oda, esetleg amoda.
Akartam mondani, hogy ne parancsoljon, de leginkább ahhoz lett volna kedvem, hogy én is elküldjem őt.
Autó maradt a parkolóban, mondván ránk fér a séta a tegnapi hegymászás után. Végül megállapodtunk egy másik szimpatikus pincénél.
Gyöngyike közölte, vigyázzak, mert lépcsők következnek.
Vigyázva vertem ki a kezéből az egyik műanyag üveget, ami pattogva indult meg előttünk lefelé a lépcsősoron, mutatva az utat.
Szó mi szó, vidáman érkeztünk a pincébe, ahol egy árva lélek nem fogadott bennünket.
Mátrafüreden szokott ilyen történni, de nem gondoltam, hogy táj jellegű.
Álltunk tanástalanul egy hideg hodályban, és beszélgettünk.
Egyszer csak valahonnan még mélyebbről előkerült egy úr, aki megkérdezte, milyen bort akarunk.
Mondtam, édeset.
Ő meg tovább kérdezett, hogy fehéret vagy vöröset.
Közöltem, nem látok, nekem mindegy.
Azt hittem, jó poén volt, de semmi reagálás.
Kénytelen voltam figyelmébe ajánlani, hogy viccnek szántam.
Erre nyihogott egyet.
aztán hozta a borocskát poharakban, hogy kóstolgassam őket. Végül is megállapodtunk az egyiknél, amiből 3 litert vettünk, bár meglehetősen soknak bizonyult, mert az Istenért nem akart elfogyni. Igaz, csak egyedül pusztítottam a nyaralás alatt. Július 3-án reggel Gyöngyike, a fáradhatatlan kiránduló és számtalanul fiatal, elővezette azon szerény vágyát, hogy jó lenne reggeli után felmászni a Mátrába pár kilométernyit. Rózsika egyből megtalálta a tuti indokot, ő nagyon bereggelizett, és inkább emésztené az emésztendőket. A legjobb lenne, mondta ő, ha én erőt vennék magamon, és Gyöngyivel megmásznám a megmászandó emelkedőt, méghozzá sűrű erdőben, mert az az igazi. Ők ugyanis előző nap voltak egy röpke erdei túrán, de mivel végig maguk mögött vaddisznó csörtetést hallottak, eldöntötték két nőnek túlságosan is merész ilyen vadregényes tájakon kóborolni. Bezzeg én, a család hím tagja, bátor vagyok, mint nekem egy vaddisznó. Legfeljebb felmászok előle egy fára. Bátortalanul elhebegtem, nem tudok fára mászni, és különben is tériszonyom van. Gyöngyike viszont közölte, neki nincs ilyen problémája, imád fára mászni, főleg, ha üldözi egy vadkon. Beadtam a derekamat. Hirtelen olyan áldozatkész lettem, hogy a minap átszenvedett kékestetői megpróbáltatással elő sem rukkoltam. Felöltöztem az alkalomhoz illő gúnyába. Egy póló, alul pedig a legújabb mackó nadrágom. Azért, amikor megvettük, érdemes lett volna felpróbálnom. Most ugyanis kiderült, mintha felcserélték volna szabásnál az elejét és a hátulját. Bár a 2/3 megnyugtatott, nem biztos, hogy a nadrág van elszabva. Próbáljam a kérdést abból az aspektusból megközelíteni, hogy én deformálódtam el az évtizedek alatt. A rám váró próbatétel előtt nem akartam vitába bocsátkozni. Minden esetre, amilyen szűk a naci, olyan bő volt a dereka. Semmi baj. Legfeljebb mászás közben egyik kezemet a zsebemben tartom, nehogy utolérje nagy alázat. Mondták, az erdőben nem csak vaddisznók, de madarak is vannak. Akkor pedig viszem a minidiszket, hogy felvételt készíthessek róluk. Mikrofont először a szemüvegem szárára csíptettem, de Gyöngyike közölte, olyat ne csináljak. Bővebben kifejtette, miért nem esztétikus az a megoldás. A magam részéről elfogadtam érveit, és még elém tárt a körmondatait, leültem pihenni. Így azután a pólom nyak kivágására csíptettem a sztereomikrofont, zsebembe a minidiszket. Ettől a nadrág totál megadta magát. Erőteljes csúszásnak indult, de szerencsére nem a bokámig, hiszen a mikrofon vezetéke tartotta a zsebemet. Na mindegy, visszahúztam magamra, aztán elindultunk, mondván, vesszen, aminek vesznie kell. Lenn a földszinten elköszöntem a panzió személyzetétől, és 5 perc múlva az erdőben botladoztunk. Közben, már mint az első megbotlásnál, eszembe jutott, nekem sérvem van, és nem szabad erőltetni magamat. Ehhez képest tisztességesen belecsaptunk a lecsóba, mert az ösvény igencsak meredeken emelkedett felfelé. Kérdeztem is Gyöngyikétől. Az Isten tudja, hogy megyünk, nehogy váratlanul beállítsunk hozzá. Ezt a viccet úgy tűnt nem érti, ezért elmagyaráztam. Piszkosul izzadt az a kezem, ami folyamatosan abban a zsebemben volt, ahol a minidiszk. Egyszer csak, Uramisten, a legmeredekebb részen Gyöngyi mondja, van egy pad. Boldog voltam, így legalább a szomjúság és a pihenés közötti vágyamból az egyik teljesülhet. Ki lehetett az az előrelátó, aki párhuzamosan helyezte el a padot az emelkedővel? Ráadásul szépen megmunkált, lakkozott felületű. Felültünk a felső végére, de pillanatok alatt megtapasztaltam, nem túl hosszú, mert majdnem a földön találtuk magunkat. Nem mondom, buli lett volna, ha az emelkedő aljáig tart és csúszdaként funkcionál. Így azonban fájó szívvel mondtam le a pihenésről is. Meglehetősen vadregényes tájon folytattuk a mászást. Tapasztaltuk, előttünk vadállatok jártak, hátrahagyva a nyakcsere végtermékeiket, amiket nem volt egyszerű kerülgetni az egyszemélyes ösvényen. Meddig menjünk?
Gyöngyike, indulásunk óta vártam erre a kérdésedre. Eddig, és ne tovább.
Visszafelé sem volt egyszerű, ráadásul a sok hülye fagyokérbe minduntalan megbotlottam. Majdnem a civilizációba értünk, amikor egy kismama három gyermekével meg egy babakocsival igyekeztek felfelé velünk szemben. Mondtuk is, neki se lehetett sok sütnivalója, hogy pici babát szötyögtett úttalan utakon. Visszaérve a panzióba, kiderült, már majdnem Sástónál jártunk. Sajnáltam is, hiszen mindig ez volt az álmom, hogy egyszer eljussak Sástóra. Mellékesen szólva, akkor hallottam a létezéséről először.
Július 9. péntek.
Ebéd után Gyöngyike úgy döntött, ha nekünk nincs kedvünk sétálni, majd elmegy ő egyedül. Fél óra múlva hívott telefonon, hogy egy szép tisztáson van a Benepatak mellett, és körülötte kecskék legelésznek. Annak reményében, hogy végre hallhatok sok év után ismét kecskemekegést, kedvem támadt a sétára. Gyöngyi visszajött értünk a panzióba. El is mentünk. Kétségtelen, a tisztás is igaz volt, meg a két kecske is, de azok néma kecskék lehettek, mert csak legeltek, de nem mekegtek. Eszembe jutott a mondás. Magyar ember evés közben nem beszél. Tapasztalataim nem igazolják, viszont igaz lehet a magyar kecskékre. Lelohadt a kedvem. Visszamentünk a panzióba, és Istvánnak újságoltuk, hogy kecskelesen jártunk. Szerintem azóta sem tudta megemészteni a dolgot, mert hogy tudomása szerint a környező településeken nincs kecske. Na mindegy, elindultunk másik irányba sétálni, fel a hegyre. Gondoltuk, megnézzük a Kozmári kilátót. Megnézzük, de hol? Kifulladásig mentünk egy egyenes emelkedőn. Mondom Gyöngyikének, ha lát egy élőlényt az utcán, aki hasonlít az emberhez, próbálja megérdeklődni, merre kell talpalnunk. Mondta, három házzal feljebb egy néni áll a kapuban, és felénk néz, de jobb, ha én érdeklődök tőle, mert miközben engem sasol, nagyon mosolyog. Istenem, bejöttem az öreg lánynál, vontam egyből le a következtetést. Közben odaértünk, és megálltunk előtte. Csókolom a kezét. Megtetszene nekünk mondani, merre kell tovább mennünk a Kozmári kilátóhoz? Házat akarnak venni? Jöjjenek be! Kétségtelen, előző este ücsörögtünk a panzió udvarán, és arról ábrándoztunk, milyen jó lenne egy kis nyaralómátra füredem. De hogy hallotta ezt meg az öreglány több kilométerrel odébb, ráadásul úgy, hogy a kérdésem meg nem jutott el a tudatáig. Na mindegy, bementünk az udvarra, közben Gyöngyike súgta, hogy meglehetősen lepukkant Viskó. A néni pedig hátra csoszogott, és kiabált a fiának, jöjjön, mert vannak érdeklődők. Gyöngyi megint megsúgta nekünk, jön előre imbolygó léptekkel egy drabális alak, kezében balta vagy fejsze, ezt a tanárnéni nem tudta pontosan meghatározni. Gyöngyike, ne izgulj, gondolom bizalmatlan a fickó, de mondom, balta van a kezében, és szerintem részeg. Ne félj, majd legfeljebb én is ráfogom a... mit is? Mindegy, valamit ráfogok, ha fenyegetőzik, és jól elszaladunk. Nem voltam megijedve, de biztos, ami biztos, uramnak szólítottam. Ez tetszhetett neki, mert vigyorgott, és a lényegre tért. Mondott egy összeget, amitől én kis híján bedobtam egy hátast. Kérdeztem is, mitől ilyen magas a házára, hiszen elég kicsi az építmény. Közölte, ez igaz, de 30 évvel ezelőtt építkeztek, és tudom-e, ennek a teleknek a helyén akkor egy hatalmas nagy gödör, vagy inkább szakadék volt. Na már most a település másik végéről hordatta ide a sok földet sok-sok teherautóval. Ráadásul, mivel ahonnan hozták, ott akkor mező volt, de elhozták a földet, és gödör maradt a helyén, őt a tanács megbüntette. Nehéz volt visszatartanom a nevetésemet, mert ilyet még nem hallottam, hogy egyik helyen gödröt csinálunk azért, hogy a másik helyet feltöltsük. Lényeg, ami lényeg, anélkül mondtam le az üzletről, hogy bevallottam volna, különben sincs ilyenre pénzünk. Viszont annyira meglepődtünk a fogadtatástól, hogy elfelejtettük, mi volt az úti célunk. Hazafelé Gyöngyike mondta, a fickó letámasztotta a baltát a fal mellé, miután meggyőződött arról, hogy becsületes, mi több, rendes emberekkel van dolga. Július 12. hétfő. Reggel indulás haza. Így azután már vasárnap délután kezdtünk lecihelődni a sok holmival az apartmanból a kocsiba. Nálunk az úgy szokott lenni, megpakolt autóval indulunk nyaralni, de valahogy hazafelé szaporodik a holmik mennyisége. Már megtanultam, minden tájon másféle ruhákat árulnak, valamint másféle edényeket is lehet kapni. Ruha is, meg edény is, bőven van itthon, de a vásárlás szenvedély, amit ki kell elégíteni. Megtörtént. Sikerült feltérképezni a 16 nap alatt, mit lehet Gyöngyösön lényegesen olcsóban vásárolni, mint nálunk. Azokból feltétlenül venni kellett. Ha nehezen is, de bepréselődtünk hárman az autóba.